Újabb büntetőeljárás indulhat a két kisgyermeket halálra gázoló ír férfi ellen. Két év alatt 2,5 milliárd forint jutott a tanyák fejlesztésére, mától újabb program indul. Jubileum Mária Gyűdön, 300 éves a kegytemplom szűzanya szobra. Ez a Híradó a Dunán, jó reggelt kívánok! Újabb büntetőeljárás indulhat az írgázoló ellen. Francis Tobin ügyében már okirathamisítás miatt is nyomoz az ügyészség. Ha meggyanúsítják a férfit, akkor Magyarországra kell utaznia a kihallgatásra. Tobin, aki 13 éve Leányfalón halálra gázolt két gyermeket, még mindig nem töltötte le a rákírót büntetést. Bár márciusban megígérte, hogy bevonul egy magyarországi börtönbe, ezt azóta sem tette meg.
Az én türelmem az már fogytán, azt mondhatjuk.
3-4 naponta egyeztet ír kollégájával Francis Tobin ügyében Navracsics Tibor, közigazgatási és igazságügyi miniszter. A férfi még mindig nem közölte, mikor kezdi meg büntetése letöltését.
Én abban bizony, hogy megszólal Tobin úr lelkiismerete. Én minden esetre a jövőben is minden lépést meg fogok tenni annak érdekében, ameddig én ennek a kormánynak a tagja vagyok, és ebben a pozícióban vagyok, addig Tobin úrnak nem lesz nyugta.
Francis Tobin 13 éve gázolt halálra két kisgyermeket Leányfalun. A magyar bíróság 2002-ben ezért 3 év szabadságvesztésre ítélte, de az ítélet kihirdetésekor már Írországban volt. Országa máig nem adta ki, így büntetését azóta sem töltötte le.
Hajlandó önként megjelenni Magyarországon is.
Ezt március végén jelentette be az igazságügyi miniszter. Navracsics Tibor akkor azt mondta, a gázoló cserébe azt kérte, a büntetés nagy részét otthon Írországban tölthesse le. Erre garanciát is kapott. Áprilisban az országgyűlés is foglalkozott a Tobin üggyel. A képviselők határozatba foglalták, hogy elfogadhatatlannak nevezik az Európai Unió jogi biztosának a Tobin ügyben tett nyilatkozatait. Vivian Reding még március elején megkérdőjelezte a magyar igazságszolgáltatás függetlenségét, és érthetőnek nevezte, hogy egy Magyarországon jogerősen elítélt bűnelkövetőt Írország nem ad át a magyar hatóságoknak. Az ír gázoló ügyében egyébként egy másik eljárás is folyik, az ügyészség egy 2006-ban aláírt meghatalmazás miatt vizsgálódik. Tobin ezt Budapesten adta át egy magyar ügyvédnőnek, de nem tudni, hogy a dokumentumot itt írta-e alá. Ha igen, akkor megszökött a magyar igazságszolgáltatás elől, hiszen már eljárás folyt ellene a gázolás miatt. Ha viszont nem Budapesten írta alá, akkor az okirat valótlan, ezt állítja a magyar család ügyvédje. Tóth István azt mondja, ha valóban okirat hamisítás történt, akkor a magyar hatóságok beidézhetik Tobint, és ha Magyarországra jött, akkor a gázolás miatt is felelősségre lehet vonni.
Nyilvánvaló, hogy amennyiben ő már Magyarországon van, akkor az ezzel kapcsolatos ügyben is azért meg lehet kérdezni őt, és nyilvánvalóan lehet vele gyakorolni olyan eljárásokat, amik lehetővé teszik, hogy ő megkezdje a büntetése letöltését.
A hatóságok azután idézhetik be Tobint, ha az okirat hamisítási ügyben hivatalosan is meggyanúsítják.
Hozzá kell szokni, hogy mindig van európai dimenziója a pártpolitikai vitáknak, és ezúttal ez a mi hátrányunkra történik, ezt mondta Martonyi János a Hír TV-ben. A külügyminiszter a Tavares jelentéssel kapcsolatos vitáról azt mondta, ha így beszélnek a magyar ügyekről, ha ez a támadások szakmai és politikai színvonala, akkor ez Magyarországnak, idézem, olyan rettenetesen nem árt.
Sokkal jobb lenne egy tényszerű, tárgyilagos, korrekt vitát lefolytatni. Valóban a tények alapján, érvek ellen érvek, még az is lehet, hogy adott esetben nem nekünk van igazunk. Minden vitában benne van az, hogy nem lehet az egyik félnek teljes egészében igaza. De ez, hát én nem hiszem, hogy ez különösebben hat bárkire is.
Ma vesznek végső búcsút Horn Gyulától. A néhai miniszterelnököt katonai tiszteletadás mellett délelőtt 10 órakor temetik el a fővárosi Fiumei úti sírkertben. Horn Gyula sírjánál lerújja kegyeletét Orbán Viktor kormányfő, volt miniszterelnökök, az MSZP elnöke és több állam képviselője is. A gyászszertartás után várhatóan 11 órától bárki lerúhatja kegyeletét a néhai kormányfő sírjánál. Horn Gyula hosszantartó súlyos betegség után június 19-én hunyt el. 1989. októberében egyike volt a Magyar Szocialista Párt alapítóinak, majd a párt elnöke volt 1990 és 1998 között. 1994 és 98 között volt Magyarország miniszterelnöke. 1990-től 2010-ig volt tagja az országgyűlésnek, de az utolsó években betegsége miatt már nem vett részt a parlament munkájában. Horn Gyula 81 éves volt. Mától ismét lehet pályázni a Vidékfejlesztési Minisztérium tanyafejlesztési programjában. Tavaly és tavaly előtt már csak nem 2,5 milliárd forintot költött a kormány a tanyák korszerűsítésére. A Fidesz szóvivője azt mondta, a magyar tanyarendszer olyan nemzeti kincs, amelynek működő képessége létkérdés. Hoppál Péter hozzátette, eddig már több ezer tanyát kötöttek rá az elektromos hálózatra, és fejlesztik a kisgazdaságokat is, hogy a tanyán élők önellátók lehessenek.
Kecskéket tartanak ezen a Cegléd melletti tanyán. Az állatok naponta 50 liter tejet adnak a Jancsó családnak.
Ez kecsketejből készült. Kecske gomoly a sajt.
Sajtot készítenek a tejből, napi 5 kilót állítanak elő, nagy részét eladják.
Ez volt a törekvés, hogy kijöjjünk a városból, és itt ezt fejlesztjük, ebből meg is tudunk élni így.
Jancsóék a tanyafejlesztési programból csak nem 2 millió forintot nyertek. Tenyész állatokat, fejőgépet vettek, és még külön fűtési rendszert is tudtak építeni a tanyájuk mellett.
Ez egy nemzeti kincs.
A Fidesz szóvivője szerint a szocialista kormányok korábban magukra hagyták a magyar tanyavilágot, és emlékeztetett arra, hogy a kormány 2011-ben és tavaly csak nem 2,5 milliárd forint támogatást fordított erre.
És egy évszázados, évezredes hagyományról van szó, amely nem csak a termelésben tölt be fontos szerepet és funkciót, hanem ezen kívül a táj hosszú távú fenntarthatósága szempontjából is roppant fontos, hogy jól működjön a tanyarendszer.
A tanyán élő gazdálkodókat termelői piacok nyitásával is segítik. Cegléden például mostantól a gazdák a megtermelt és feldolgozott élelmiszereket árulhatják.
45 millió forintot kaptunk ennek a piacnak a teljes átépítésére, és ezen a piacon zömében 90%-ban olyan emberek árulnak, akik saját maguk termelik meg a portékáikat.
A tanyafejlesztési program keretében több ezer tanyát kötöttek rá az elektromos hálózatra, de még így is 1000-1500 házban nincs áram. Bekötő utakat is építenek, és a támogatásokból fejlesztik a kis gazdaságokat is. A cél, hogy a tanyán élők akár teljes egészében önellátók lehessenek.
10 éve még sokan eladták a tanyájukat, hogy beköltözzenek a városba. Mára ez megváltozott, sokan vásárolnak tanyát azért, hogy kiköltözzenek és önállóan gazdálkodhassanak. Magyarországon mintegy 300 ezer tanya van, ezek megtartását szolgálják a tanyafejlesztési programok. A Híradót Hevér Lóránt tudósította.
A honosításról, a nyelvhasználati jogokról, a kárpátaljai magyarság és a magyar kormány közötti további együttműködésről volt szó az idei 21. Kárpátaljai Nyári Szabad Egyetemen. A rendezvényre, melyet a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány és a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség közösen szervezett, idén több külhoni magyar politikus és a magyar kormány képviselője is ellátogatott.
A Kárpátaljai Nyári Szabad Egyetem a szervezők szerint összefogja a magyar kisebbséget. Számos olyan gondolat fogalmazódott meg itt, amely bekerült a jelenlegi kormány nemzetpolitikájába.
Ilyen például a családi támogatások rendszere, a szülőföldön magyarul oktatási rendszernek a gondolata itt merült fel, vagy itt is felmerült, és annak az elemeire vonatkozó kérdéseket megvitatták, vagy akár a kettős állampolgárság gondolatáról is volt szó, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani.
A külhoni magyarok elemi érdeke, hogy Magyarország szomszédságpolitikája sikeres legyen, mondta Németh Zsolt. A külügyi államtitkár szerint javítani kell a kommunikációt, hangsúlyosabban kell kezelni a nyelvtörvényekkel, nyelvhasználati jogokkal kapcsolatos kérdéseket.
Ki kell emelnem a régiósításnak, illetőleg az autonómiának a kérdését, a honosítással összefüggő problémákat, regisztráció, választójog. Hasonlóan fontosnak gondolom azt, hogy miként fognak alakulni a nyelvi jogok, a nyelvhasználati lehetőségek, illetőleg a ehhez szorosan kapcsolódó szimbólumhasználati kérdések.
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke arról beszélt, hogy a magyar kisebbség az ukrán választási visszaélések miatt kiszorult a hatalomból.
Nyilvánvalóan a szabadatvásárlásnak a lehetőség a társadalom jelenlegi állapotát tükrözi. A lakosság egy része annyira el van szegényedve, hogy rá van utalva erre a úgynevezett adományra. Másrészt pedig nyilván az is közrejátszik, hogy nem nagyon hisz abban, az ő szavazata van, amit megváltoztathat.
A politikusok egyetértettek abban, hogy a jövőben ki kell terjeszteni a határon túlra az anyországi családpolitika bizonyos elemeit, mezőgazdasági együttműködést kell kialakítani, és újból divatba kell hozni a magyar kultúrát a Kárpát-medencében. A rendezvényen az MTVA dokumentumfilmeket vetített, a digitális átállás kárpátaljai vonatkozásairól és a határon túli magyarságnak a közmédiában való megjelenítéséről is tanácskoztak.
Óvni kell a valláshoz kötődő építményeket, alkotásokat, mondta Erdő Péter esztergom budapesti érsek Mária Gyűdön, ahol a kegytemplom szűzanya szobrát ünnepelték, amelyet éppen 300 éve állítottak fel. A szentmisére több száz hívő gyűlt össze, sokan érkeztek határon túlról is.
Mária Gyüdön az 1600-as évek végén Szűz Mária fényözönben megjelent két gazdának, a magyarok nagyasszonyának közbenjárására számos csodálatos gyógyulás történt, ezért csodatévő szenthelynek ismeri el az egyház. Minden évben tízezrek zarándokolnak ide, főleg idősek, betegek.
Székkel, hogy fel tudjam tenni a lábamat, meg kispárnát, meg vizet hoztunk.
Az eredeti Mária Gyüdi kegyszobrot 1006-ban találták a templom közelében. Túlélte a tatárjárás, de a török dulás során elveszett. A most látható szobor éppen 300 éves. A főbúcsú Sarlos Boldogasszony napján Erdő Péter bíboros arról beszélt, hogy a török időkben is sok templomot leromboltak, a képeket és szobrokat pedig elpusztították. De eljött a katolikus ébredés, ami magával hozta a magyar kultúra, a magyarság ébredését, és ezért mindenkit felhívott az egyházi épületek megóvására.
Kápolnák, feszületek, határkeresztek, szentek képei és szobrai, akár közterületen is, állnak Európa szerte. Óvjuk, őrizzük, tartsuk karban őket, mert nem csak egy régi kor kultúrájának emlékei, hanem kézzelfogható bizonyságai és hordozói Európa lelkületének.
Az esztergom budapesti érsek szólt arról is, hogy a Mária kegyhelyekre induló minden zarándoklat és búcsújárás azt az igyekezetünket, vágyunkat fejezi ki, hogy Szűz Máriával és rajta keresztül Istennel találkozzunk.
Több tucat néptáncos, énekes és népzenész lépett fel a Fölszállott a páva népzenei vetélkedő Hódmezővásárhelyi válogatóján. Az MTV az idei siker után ismét meghirdette a tehetségkutatót, amelyre csaknem 300 produkció, 1500 versenyzője jelentkezett, köztük több határon túli résztvevő is. Az elődöntőket és a döntőket januárban közvetíti majd a közmédia.
Vajdasági kupuszinai táncokkal lépett fel a Szabadkai Róna tánc együttes a Fölszállott a páva című tehetségkutató verseny délalföldi válogatóján. Tavaly az elődöntőig jutottak, idén jobban szeretnének szerepelni.
Nagyon sok felkérést kaptunk ezáltal, hogy a tévében is láthattak minket, és úgy gondolom, hogy közelebb tudtuk egy picit hozni a néptáncot, és hát ezt a műfajt.
A hattagú zsűri egyrészt figyel a televíziós szempontokra, és a produkcióknak meg kell felelnie a szakmai szempontoknak is.
Megpróbálják megítélni a szakmai zsűri tagjai, hogy kinek mi volt az, ami erénye volt, mi az, ami hiánya volt, vagy hát fogyatékosságon nincs szó, aki ide kerül, mindenki felkészült, neki az, aki jobb hangminőségben, hangszertudásban, technikai tudásban.
A Fölszállott a páva első sorozatában a Dunán hatalmas sikert aratott határon innen és túl is. A tavalyi győztesek legutóbb a washingtoni Smithsonian Folklife Fesztiválon arattak elsöprő közönség sikert. Az MTVA népzenei és néptáncos tehetségkutatóra szóló felhívására egyébként az idén 291 produkció jelentkezett, több mint 1500 résztvevővel. A területi válogatókat folyamatosan rendezik a következő hetekben, mindegyikről 40 perces film készül, amelyet a januárban a Fölszállott a páva újabb műsora előtt láthatnak majd a nézők.
Fél hétkor lesz legközelebb híradó a Dunán. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!